ahogy így az épületben jöttem, és hogy itt vagyok az irodájában, tulajdonképpen az, az volt az első kérdés, hogy megfogalmazott bennem, hogy ön saját maga szerint a saját munkája az egy álomszerű munka. Ön így képzeltem mondjuk el 20-25 évvel ezelőtt, hogy így fog-e dolgozni.
Sajnos sokkal régebb óta dolgozom, mint 20-25 év, és természetesen fogalmam sem volt, hogy hogy fogok dolgozni. Nekem is volt természetesen álmom arról, hogy én mit szeretnék csinálni. Gimnazista koromban az volt az álmom, hogy én gimnáziumi matematika-fizika tanár legyek. Ugyanakkor én azt, mint hitvalló fiatal keresztény, akkor azt fölmértem, hát ez a 60-as évek legvégén volt, a gimnáziumi évek, hogy engem fölvennének az egyetemre, jók az eredményeimmel is végezhetném valószínűleg, de utána két eset van, vagy nem kapok állást, vagy pedig olyan mértékben titokba kell tartanom, vagy le kell tagadnom, amit én azt gondoltam, hogy nem vállalhatok. Ezért jelentkeztem egy kieséses alapon, hogy mi áll a legközelebb hozzá. Hát a mindesetre a felvétel ugye műegyetemen matematika-fizika, és ott a villamosmérnöki karra jelentkeztem, föl is vettek. Akkor nekem volt lehetőségem, hogy 5 évig elvégezzem a mérnöktanári szakot is, és 76-ban diplomáztam mind a két szakból. És a korábbi feltételezésem, hogy ez probléma lehet, aztán ez be is igazolódott. Történt ugyanis, hogy akkor az egyik műszaki főiskoláról, a Kandó Kálmán műszaki főiskoláról, ami ma az Óbudai Egyetemnek a része, tanársegédet kértek, hogy javasoljon az a tanszék, ahol én végeztem. És engem javasoltak végzősök közül. Nagyon megörültem, akkor most Vigaszágon mégiscsak elkezdhetek tanítani. Elmentem a felvételi beszélgetésre, ketten voltak ott a tanszékvezető, aki a hivatalos irányvonalat képviselte, és a helyettese, aki pedig a szakmát képviselte. És úgy emlékszem, hogy már szinte megállapodtunk, hogy mikor milyen tárgyal kezdek oktatni, és akkor a tanszékvezetőnek a szeme odatévedt a jelentkezési lapon a KISZ tagságrovatra, ugye ez a KISZ, ez a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek a rövidítése, és abban az időben hát nagyon-nagyon-nagyon ritka volt, hogyha valaki nem volt KISZ tag, és még emellett egyetemre is járt. És akkor megkérdezi, hogy az miért van kihúzva. Én mondtam neki, hogy hát azért, mert nem vagyok KISZ tag. Hogy. Én elmondtam akkor nekik azt, hogy én a alapvető célkitűzéseje kell, hogy az ifjúságot értelmes célok irányába mozgósítsa, összefogja. Ezért maximálisan egyetértek. Többször meg akartak választani KISZ titkárnak, csak azért nem lehetett, mert formális akadálya volt ennek. De ennek az ideológiai megalapozásával nem tudok egyetérteni, mert hát hiszek Istenben, Bibliában. Ott előttem a zöldfülű pályakezdő jelentkező előtt ez a két nagy ember egymásnak ugrott. Azt mondja, hogy a tanszékvezető húha, hogy akkor itt ez probléma lehet. Azt mondja a helyettese szó szerint szinte, te Miklós, te hülye vagy? Te nem tudtad azt, hogy nálunk nem hittan kell oktatni, hanem teljesítmény elektronikát? Higgadt ember volt a főnöke, és képzett ember volt ő is. Azt mondja, igazad van Sándorra. És akkor megkérdezi tőlem. Persze, hát nem is feltételeztem róla, hogy nem teljesítmény elektronikát tanítani, vagy a szaktárgyakat, amire éppen szükség van. De mi történik akkor, hogyha a diákokkal egy tanulmányi kiránduláson vannak, vagy egyszerűen elmennek egy este sörözni, beszélgetnek, és megkérdezik a diákok a maga véleményét Istenről, az élet értelméről, és hasonló dolgokról. Akkor elmondja a véleményét, vagy sem? Azt mondtam, hogy akkor elmondom. És akkor ez a két ember ott 10 percig keményen vitatkozott egymással, hogy lehet, nem lehet, nem lehetett. Nem lehetett, aztán ez a két, nem dicsekvésképpen mondom, csak a helyzet érzékeltetésére, hogy kitüntetéses diplomám volt, mérnöki diplomám és jeles tanári diplomám, ma a szakközépiskolában nem mehettem el műszaki tárgyakat tanítani. Úgyhogy aztán a pályám egy más irányba indult el. És hát most én néhány éve, hát 5 éve doktoráltam vén fejjel, utána 2 éve hívtak meg a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájára, hogy egy számomra kiírt főiskolai tanári pozícióba. Úgyhogy az a kérdés, hogy mi volt az álmom, az, hogy tanár legyek, és az álmom megvalósult egészen más úton, mint ahogy szerettem volna.
Ahogy itt beszélgettük az interjú előtt, ön fogalmazta meg aztán ezekkel a szavakkal, hogy sokszor a fiatalok nagyon álomvilágban élnek a munkakezdés előtt. Ez alatt mit értett?
Ez alatt például értem azt, és főleg az úgynevezett Y generáció, akik ugye a 70-es évek legvége, 80-as évek elején születtek, akik ugye azért nevezik őket milleniumi generációnak is, mert a 2000-es évek első évtizedébe kezdenek el dolgozni. Hát ez a generáció, ez úgy nő föl, hogy az egyetemeken azt szugerálják belőjük, hogy ők a világ közepe, most itt leegyszerűsítve, őket tárt karokkal fogják fogadni majd a munkáltatók, kvázi ők versenyeztethetik majd a munkáltatóikat, ne adják alacsonyra az igényeiket, elképesztő benne az életül elrugaszkodott fizetéseket ígérnek az egyetemekről, akik nem ők fizetik ugye aztán a fizetéseket, hanem a munkáltatók, tehát nyilván kiragadnak olyan statisztikákat, amelyek egyáltalában nem átlagosak, vagy nem a valóságra jellemzőek, és ebből is kialakul a fiatal értelmiségi rétegben egy túlzott elvárás, hogy na majd mit fogok én kapni, vagy milyen lehetőségeim lesznek. Ugyanakkor vannak ennek pozitív oldalai is, mert látják, hogy milyen problémák voltak az előző generációknál, hogy fölborult teljesen a munka és a magánélet egyensúlya, hallanak a kiégésekről, a tényleg az utolsó cseppvérig való kihasználásról, és ők úgy próbálnak ennek nekiindulni, hogy ők hát ebben nem akarnak részt venni. De ugyanakkor szeretnének nagy fizetést, meg szép karriert szeretnének. És hát ezek természetesen ütköznek egymással. Az az érdekes, hogy azt gondoltuk, hogy ez a most hát körülbelül 2 éve folyó gazdasági válság segít majd egy kicsit a kihozanodásban. Az a szomorú tapasztalat, hogy a jól menő, jó egyetemekre járó, jó, hazulról jól elleresztett fiataloknál semmi változást nem lehet érzékelni. Hát akkor járunk még 2 évig egyetemre, még 3 évig. Akkor elmegyünk valahova MBA-zni, PhD-zni, vagy valamit majd csinálni, nem adom alább a dolgot. Hát persze, amíg apuka tudja fizetni, addig nem adjuk alább, és akkor kialakul az, hogy 30 körüli, hát ilyen a felelősségvállalás szintjén 11-12 éves szinten lévő fiatalok. Nem ritkák.
Ezzel szemben hogy látja, milyennek kellene lenni egy elvárásnak egy pályakezdőnek egy munkahely felé, ami reális is lenne?
Én azt gondolom, hogy ez mind a fiatalok felé, mind a munkahelyek felé nagyon fontos dolog az, hogy tisztába kell lennünk, mi az, ami igazán motiválja az embert a munkára, és mi az, ami csak egy álom, hogy motiválja a munkára. Hát ezzel kapcsolatban van egy nagyon híres vagy ismert modell, amelyik Herzbergnek a nevéhez fűződik, aki azt mondja, hogy a munkahelyi elégedettséghez vagy elégedetlenséghez vezető tényezők, azokat két csoportba lehet sorolni. Az egyiket úgy nevezi, hogy motivátorok. Ezek a motivátorok okoznak az emberbe egy nagyfokú elégedettséget, motiváltságot, amivel tényleg jól tudja végezni a munkáját, és így az álmai nem lesznek nagyon messze a valóságtól. A másik tényező csoportot pedig higiénés tényezőknek nevezi, amelyik azt mondja, hogy ha azok hiányzanak, azok elégedetlenséget okoznak. de azoknak a fokozása, azoknak a higiéniés tényezőknek a javítása nem vezet elégedettséghez. Őneki van ez a híres megállapítása, hogy az elégedettségnek az ellentéte nem az elégedetlenség, hanem a nem elégedettség, és az elégedetlenségnek az ellentéte nem az elégedettség, hanem a nem elégedetlenség. És nagy kutatásokkal bizonyította azt, hogy mik ezek a motivátorok, amelyik egy-egy ember életében különböző módon jelentkeznek, de általános minden emberben, hogy ezek azok, amelyek motiválják, és nagyon sok más kutatás nagyon hasonló eredményeket hoz ki. Ő 6 ilyen motivátort említ. Ezt érdemes munkavállalóknak, mint a munkáltatóknak megfontolni. Az egyik a teljesítmény. Tehát, hogy olyan legyen a munkahely, a munkája, hogy ő teljesíteni tudjon, eredményeket tudjon elérni. Hogy ne úgy érezze, hogy a íróasztalfiókbanak dolgozik, vagy fölösleges munkát végez nap mint nap. A másik elismerés, hogy a munka, és ez nem feltétlenül pénzbeli elismerés jelent, hanem erkölcsi elismerést jelent. Erre roppantul vágynak, különösen a fiatal generáció kapjon visszajelzést, minél több visszajelzést a munkájáról, és egy megerősítő, elismerő visszajelzést. A harmadik maga a munka. Hogy olyan legyen a munka, amit szeret csinálni, ami passzol az ő képességeihez. A negyedik a felelősség. Tehát, hogy megbíznak benne, hogy az ő munkájáért felelősséget vállalhat, nem ellenőrzik állandóan. A következő motivátor az előmenetelnek a lehetősége, és a tényleges előmenetel. Hogy érzi azt, hogy kicsit előrébb vagyok egy év után, mint ahogy kezdtem, és így tovább. És hasonló, de nem egészen ugyanaz a hatodik, ilyen motivátor a fejlődés. Tehát az előmenetel ugye az inkább a külső megnyilvánulása, a fejlődés pedig az, hogy valóban tanulni tudok. Sokat beszélünk az élethosszig tartó tanulásról, hogy ez tényleg van erre időm, lehetőségem, nem öntenek el annyira a napi problémák, hanem tényleg tudok tanulni, fejlődni a szakmámban, a munkámban. Ez a 6 motivátor van. És a higiénés tényezők között vannak, Herzbergnek a kutatásai 10 határozott, meg csak néhányat mondok belőle, hogy eloszlassunk bizonyos félreértéseket. Ilyenek a munkafeltételek, az nem motivátor, hanem egy higiénés tényező. Ilyen a fizetés, nem motivátor. Ilyen a biztonság, tehát hogy biztonságban érezze magát az ember a munkahelyén. A higiénés tényezők alkotnak egy olyan szintet, hogy egy minimum szintet ott meg kell valósítani, mert azok nincsenek benne, akkor ha nincs egy megfelelő fizetés, akkor azzal fognak foglalkozni az emberek, ugye, hogy pótlom a fizetést, vagy új munkahely után nézek. Tehát nagyon foglalkozni kell vele, hogy ezt biztosítsuk például. De sok vezető is teljesen félreért, hogy na az a motivátor. Sok középvezető panaszkodik a felső vezetők felé, hogy hát nem tudom motiválni az embereimet, mert a fizetés emelésről nem ő dönt, hanem azt följebbről döntik el. És elfeledkezik arról, Herzbergnek van egy ilyen megállapítása, hogy a fizetés emelés egyetlen egy dologra motiválja az embereket, hogy még több fizetés emelést kérjenek. Jó néhány éves vezetői tapasztalat után azt mondom, hogy igaza van. Ugyanakkor ezek a motivátorok, amit az előbb elmondtam, a teljesítmény, elismerés, a munka, a felelősség, az előmenet és a fejlődés, ez pedig mind olyan eszköz, ami a közvetlen felettesnek nagyon nagy ráhatása van arra, hogy egy munkatárs ezekben megtalálja az elégedettséget, és valóban motivált legyen a munkára.
Ön szerint milyen egy ideális, milyen egy jó főnök?
Hát erre nagyon sokféle megközelítés van. Különböző listákat állítottak össze, hogy milyen a jó főnök. Én most megosztanám azt, amit a Károli Gáspár Református Egyetemen a 3. éves kommunikációs hallgatókkal végeztem a szervezeti etika órán. Egy olyan feladat volt, hogy azt szedjék, legyenek kedvesek össze. Nekük ugye még igazi munkatapasztalatuk még kevés van, egy-egy talán van, de nem annyira reális. De hogy próbálják meg azt összeszedni, hogy mi volt, amit most már így 3-4-5 év távlatából hogy a tanáraikban, a gimnáziumi tanáraikban mi volt az, ami nekik nem tetszett. Mert először azt mondták, hogy minden jó volt. Akkor mondtam, szedjük össze, hogy mi volt, ami nem tetszett. És akkor szépen összeszedtünk egy listát, és ebből, hogy mi nem tetszett, ebből meg én összeraktam ennek a megfordítását, hogy mi az, amit elvárnak az emberek a főnöküktől. Innen jött ki ez az én most nagyon kis gyakorlati listám. Az első az, hogy legyen következetes. Illetve ezek nem feltétlenül jelentenek most rangsorokat, ezek jöttek elő, most ebbe a sorrendbe mondom, következetes. Nagyon sok főnök nem az. Attól függ a döntés, hogy ki ment be hozzá utoljára. Vannak ilyen főnökök. Vagy valami nehézség jön, és akkor megváltoztat egy korábbi döntését nagyon hamar. A másik, ami nagyon komolyan előkerült, hogy legyen igazságos. A minden közösségben az igazságtalanság, és ráadásul ami a vezető oldaláról jön, az elviselhetetlen fájdalmat tud okozni, és hihetetlen bomlasztó erővel hat. A harmadik a határozottság. Elvárják az emberek, ha ő a vezető, azért kapja a fizetését, a nagyobb fizetését, meg az autót, hogy legyen határozott. Nincs könnyű helyzetben természetesen a mai vezető, mert ugyanakkor szeretnének, főleg a mai munkavállalók mindenbe beleszólni. Ez egy ilyen ellentmondásos dolog. Szeretnének mindenbe véleményt formálni, szeretnek ellent mondani. Mégis elvárják, hogy legyen határozott. A negyedik ilyen, nagyon érdekes, hogy olyan legyen a vezető, aki magas elvárásokat támaszt velük szembe. Aki, úgy is mondhatnánk, szigorú. Aki nem adja, nem elégszik meg, hát így is jó, úgy is jó megoldásokkal. Azután legyen pontos. Ez egy érdekes dolog volt, ugye itt mondtam, tanárokra vizsgáltuk ezt meg, de hogy az hihetetlenül zavart őket, hogy nem jönnek pontosan az órára. De ugyanígy van ez a munkahelyeken is. Ugye azt gondolja néhány vezető, hogy ő annyira elfoglalt, hogy hát mindenkinek meg kell értenie azt, hogy ő elkésik. Tárgyalásról, vagy egy értekezletről, vagy bárhol. És igazat kell adnom, hogy ez is egy nagyon fontos elvárás, legyen pontos. Legyen inkább ő ott az első az értekezleten, és akkor a második alkalommal már nem fognak késni a többiek se. Aztán a következő, legyen illedelmes. Ha ez jó szó arra, hogy amit nagyon nem szeretnek, az illetlenséget, rossz vicceket, a beszólásokat. Legyen illedelmes, adja meg az illetet. A következő, hogy a privát problémáit hagyja kívül a cégen. Ez is elvárás. Ahogy egy főnök is próbálják elvárni a munkatársait, hogy ne hozzák be a privát problémákat a munkahelyre. Paradox módon sokszor meg ők viszik bele. Elvárás, hogy ne tegyék. És ami szintén itt nagyon érdekes volt, hogy ami nem tetszett itt a diákoknak utólag, visszatekintve, azoknak a tanároknak a viselkedése, akik megengedték, hogy letegezzék. Tehát ne legyen haverkodó a főnök. Legyen közvetlen természetes, legyen emberi hangú. Tartson egy bizonyos pár lépés távolságot ahhoz, hogy betöltse a vezetői állását.
Milyen a biblikus vezető? Egyáltalán tényleg lehet-e valaki teljesen biblikus vezetője egy vállalatnak, egy cégnek, egy iskolának, bárminek?
Hadd kérdezek vissza. Lehet-e teljesen biblikus ember?
Törekedni lehet rá?
Igen. Ugyanezt tudom mondani a vezetőre is. Én úgy gondolom, hogy nincs egy olyan fajta ellentmondás, mint ahogy sokan vélik, hogy a vezetői hivatás, a menedzseri hivatás az összeegyezhetetlen a keresztény ember létével. Vannak ilyen emberekben vannak ilyen gondolatok. Még fiataloknál is sokszor lehet tapasztalni. Van a fiataloknak egy keresztény fiataloknak egy olyan csoportja, aki így gondolkozik, hogy aki fönt van a ranglétrán, aki sikeres, akinek nincsenek filléres gondjai, lehetne sorolni, az már önmagában nem jó. Én úgy látom, úgy tapasztalom, úgy gondolom, hogy igazán jó vezető az tud lenni, aki bibliai alapokon áll. Ugyanakkor tisztában lenni azzal, hogy törekszünk rá, és nem lehetünk tökéletesek ebben a helyzetben. de egy keresztény vezetőnek, vagy aki a Bibliából táplálkozik a szakmai mellett, annak olyan plusz erőforrásai vannak, amelyek nincsenek meg a nem ilyen alapokon álló vezetőben.
Erre tudom mondani néhány konkrét példát?
Az egyik példa a ilyen erőforrás, hogy tisztában van azzal, hogy ő és a munkája közé nem lehet egyenlőséget tenni. Tehát, hogy az ő értékét nem az ő munkája, nem az ő teljesítménye, nem az ő eredményei határozzák meg. Nagyon sokszor lehet látni azt, hogy és minél magasabban van valaki, annál drámaiban szokta érinteni, hogy egyik pillanatról a másikra megszűnt a munkája. Még olyanoknál is, akik egyszerűen nyugdíjba mentek, de aztán vannak teljesen váratlan helyzetek is. Több probléma van, akkor átélnek egy, vagy egy egóvesztést, vagy egy identitásvesztést, vagy egy családvesztést, mert az lett a családjuk is, vagy közösségük a munkájuk. És ez óriási problémákat jelent. Egy bibliai alapon álló vezető tisztában van erre, neki halálkomolyan kell venni azt a munkáját, de vannak annál is fontosabb dolgok az életben, és az ő értékét nem ez határozza meg. Ez egy például egy ilyen hihetetlen plusz erőforrás. Nagyon komoly erőforrás az, hogy hát természetesen a bibliai alapokon csinálta a munkáját és vezetett, hogy akkor nem zsarolható. Hát fenyegetni tudják, de az egy másik kategória. A zsarolás az egy nehezebb ügy. Ez egy óriási erőforrás az, hogy valaki nem zsarolható. Aztán, ha komolyan veszi a Bibliának a tanításait, mondjuk az alázatra vonatkozólag, akkor hamarabb eljut oda, hogy elismerje a hibáit. Amiről ma már a menedzsment tudomány nagyon sokat beszél, hogy rendkívül fontos az, hogy a vezető elismerje a hibáit. De ez egy nagyon komoly erőforrás. Ehhez kapcsolódik a következő erőforrása. Tud bocsánatot kérni, illetve tud megbocsájtani. Ezek olyan erőforrások, amikkel nem igazán rendelkeznek, akik nem bibliai alapon állnak.